Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke, Székely János szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napirendi pontja az elnökválasztás volt. A tanácstagok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. A Romániát ért orosz dróntámadás újabb figyelmeztetőjel arra, hogy a háborúnak a lehető leghamarabb véget kell vetni, írta a köztársasági elnök a közösségi oldalán. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Sulyog Tamás. Együttérzését fejezte ki Orbán Viktor a Fidesz elnöke a mai romániai dróntámadás sérültjeivel, és felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kormány által kialakított semlegességi politikát. Orbán Viktor a közösségi médiában azt írta, az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. Sulyog Tamás köztársasági elnök az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában, közölte a Sándor Palota. A tájékoztatás szerint a köztársasági elnök esküjéhez híven a hatályos alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a kormány és az országgyűlés képviselői is. Felidézték, az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére. Az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti. A kormányfő ezen felül nyilvánosan és egyértelműen azon aggodalmának adott hangot, mely szerint az államfő alaptörvényi kötelezettségének megfelelően a törvényhozás felett alkotmányos kontrollt gyakorolhat az uniós támogatások lehívásához szükséges jogalkotási folyamatban, ami adott esetben az eljárásoknak a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést megnehezítő elhúzódásával járhat, olvasható a közleményben. A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, a köztársasági elnök hazafiként is elkötelezett amellett, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz. Velkei György Jánost a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza főigazgatóját választotta elnökének az Egyházi Kórházak Egyesülete. A kórház mai közleménye szerint a főigazgató megválasztása tovább erősítheti az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények közötti szakmai együttműködést és az emberközpontú egészségügyi szemlélet képviseletét. Figyelembe véve a lakossági igényeket a korábbi hírekkel ellentétben mégis kinyit a Szabadstrand Szolnokon július 1-én, közölte Szolnok megyei jogú város önkormányzata. Bár a tegnapi hírek még arról szóltak, hogy idén nem nyit ki a szabad strand, a mai napon az önkormányzat már arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy szabad a strand. A szabad strand üzemeltetése többek között az infrastruktúra telepítése és fenntartása, szezon végén ezek bontása, a terület kezelése, valamint a biztonsági és fenntartó személyzet biztosítása. Várhatóan havonta nettó 7,5 millió forintba kerül. Összesen 62 mentőegységgel és 200 fős mentőszemélyzettel készül a szombati Bajnokok Ligája döntőre az Országos Mentőszolgálat, közölte Györfi Pál szóvivő. Tájékoztatása szerint a tevékenységük három részre oszlik, a mérkőzés helyszínén, a Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegységük lesz jelen, hogy részben a játékosok, részben pedig a szurkolók biztonságára vigyázzon. A mérkőzés helyszínén két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani. A mentők azonban a szurkolói zónák környékén is jelen lesznek, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén, illetve az Andrássy úton, összesen 27 mentőegység áll majd készen létben. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült, gyengén fátyol felhős idő. A hajnali órákban észak felől felhősödés kezdődik, csapadék nem valószínű, mérsékelt lesz a légmozgás. Éjszaka 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban gyermeknaphoz kapcsolódóan Berec Renátával, a Szent István Rádió szerkesztő műsorvezetőjével, két gyermekes édesanyával beszélgetünk a családi közös olvasás jótékony hatásairól, valamint a gyermekkönyvek generációkon átívelő népszerűségéről. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, és mai adásunkban szeretettel köszöntöm itt kolléganőmet. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy egy kicsit különlegesebbé tegyük ezt a rendhagyó műsorunkat. Ma gyermekkönyvekről fogunk beszélgetni, de mi is adja az aktualitását most, René?
Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy felkértél erre a műsorra, hogy beszélgessünk egy kicsit a mesékről, a mesék világáról. Nyilván az apropója mindig megvan a meséknek, azt gondolom, hogy egy kisgyereknek ott kell, hogy legyen az életében az, hogy a minőségi időt azt úgy tudja eltölteni a szülővel, hogy összebújnak, és mesét olvas neki anya, apa, ő együtt tud élni ezekkel a történetekkel. Nyilván minden korosztálynak megvan a maga preferált vagy ajánlott olvasmánya. Nyilván ez nálunk is nagyon változó volt, hogy melyik életkorban melyik könyv lehet az, amelyik felkelti az érdeklődését, vagy hát a több illusztráció az kisebbeknek való, nyilván a kevesebb szöveggel, és hát itt van gyereknap, úgyhogy a gyereknap alkalmából is, meg hát különböző alkalmakból is adhatunk a gyerekeknek mesekönyvet, de hát, hogy ugye maga a gyereknap adja ezt az alkalmat.
Igen, én is azt vettem észre, hogy akár az interneten, akár a boltokban, könyvesboltokban, ilyenkor gyermeknap alkalmából előszeretettel invitálják, hívják a szülőket, hogy esetleg könyvet adjanak a gyermekeknek. Ez korábban szerintem sokkal megszokottabb volt, hiszen az iskolának is a része volt, a szabadidőnek is része volt, hogy egy gyermek olvas. De manapság, még hogyha mondhatjuk ezt közhelynek is, vagy sztereotípiának is, de mégiscsak azért megfigyelhető, hogy egyre kevesebb a hajlam, hogy könyveket vegyenek a kezükbe a gyerekek, hiszen akkor, amikor mondjuk nem az online térben töltenek időt, vagy játszanak, vagy esetleg be van korlátozva, hogy akkor egy fél órát ülhetek a képernyő előtt, vagy 3-4 órát, tehát az offline időben nem biztos, hogy a könyvhöz nyúl, hanem inkább akkor biciklizik, vagy kimegy a szabadba. Viszont az elmondható, amit te is mondtál, és hangsúlyoznám, hogy a közösen eltöltött idő, az olvasással közösen eltöltött idő, az nagyon értékes. Te egészségügyi műsorokat szerkesztesz itt a rádióban. A munkád során, illetve az anyaságod által mit tapasztaltál, hogy miért fontos az, hogy a gyerekekkel közösen olvassunk, hiszen ők még nem tudnak olvasni, hogyha mondjuk az iskola előtti korosztályt nézzük, de mégis gyakorlatilag ez egy közös olvasássá válik, egy közös mesemondássá.
Igen, kiegészíteném még annyival, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyok abból a szempontból is, hogy egyrészt az egészségügyi műsorokkal nagyon sokat tud tanulni az ember, másrészt ugye a Cseperedő című gyereknevelési műsorommal kapcsolatban nagyon sok olyan szakemberrel találkozom, akik folyamatosan hangsúlyozzák az olvasás a mesék világának a fontosságát, hogy ahogy említetted te is, a szabadban eltöltött idő jelentőségét, tehát hogy ezeket nem lehet priorizálni, hogy melyik lehet a jobb, hanem hogy mind a kettőnek szerepe kell legyen. De maga a meseolvasás ugye a kognitív fejlődést, a fantázia világnak a fejlesztését segíti elő, és nyilván azért is fontos ez, hogy adott szituációkban az ő agyacskája emlékezzen ezekre a kapcsolódásokra, és már a megoldásokat tudja majd keresni. Emellett ugye nagyon fontos az, hogy ha nem is mesélünk, én gyakran alkalmazom ezt is egyébként esténként, hogyha már nincs kedvem, nincs erőm a betűkhöz, meg már ott tartunk esetleg időben is, hogy most már a könyvet nem vesszük elő, akkor nagyon hasznos tud lenni, és nagyon szeretik a gyerekek azt, hogyha én legalábbis a sajátjaimon ezt vettem észre, hogyha fejből mondunk nekik mesét, és ez nagyon izgalmassá teszi nekik, hogy vajon hogyan fog folytatódni ez a mese, mert ők valóban elképzelik ezeket a meséket.
Mi a különbség a között, vagy milyen hatással van a gyerekekre az, hogyha mi mesélünk nekik, vagy hogyha esetleg ezt a képernyő előtt látják, vagy nézik, vagy a tévéből?
Az agy plasztikussága az, amit szoktak hangsúlyozni a szakemberek, hogy azzal, hogy ő látja a képet magát, nem szükséges az agyának azt a részét fejlesztenie, használnia, ami ahhoz szükséges, hogy ugye ő a hallott szöveget leképezze. Egyébként emellett nagyon fontos az is, és ezt is hangsúlyozzák a szakemberek, hogy amellett, hogy a fantázia világát fejleszti, későbbiekben majd, ahogy elkezdődik az iskola, a szövegértés is ennek irányában fog vagy jobban fejlődni, vagy kevésbé fejlődni. Úgyhogy nem leszek egyébként álszent, mert hogy nálunk is nézünk mesét. A mesekönyvek mellett ott vannak a képi világot tartalmazó mesék, mert hogy azt gondolom, hogy nem lehet már ilyen szűklátókörűen kirekeszteni a digitalizációt a világunkból. Ismerik a telefont is, de nem úgy ismerik, mint én ismerem a telefont. Tehát tudja, hogy van rajta videónéző alkalmazás, vagy lehet rajta hörcsögös videókat nézni, de hogy itt megáll még nálunk a maga telefon alkalmazása. És nyilván nézünk a tévében is mesét, és most el is hoztam magammal egy olyan könyvet, amit hát itt kiemelném a hallgatóknak, hogy ezt tőled kaptuk nagy szeretettel, mert hogy nálunk egy kutyás mese most a nagy kedvenc, és ennek van egy mesekönyv változata. Na most a kettő együtt azt látom, hogy sokkal inkább felkelti a gyerek érdeklődését, hogy ő látta már a képernyőn, ezért ő szívesen veszi elő, és mivel már most tud olvasni a nagyobbik gyermekem, ő olvassa ezt a könyvet.
Én ezt először a Harry Potter lázban vettem észre, hogy szerintem a nagy többsége az embereknek, a fiataloknak, mi ugye nagyjából ez a Harry Potter korosztály vagyunk, hiszen egykorúak vagyunk a színészekkel, illetve amikor megjelent, akkor mi is körülbelül annyi idősek voltunk, mint a színészek, amit a filmben játszottak. És utána nagyon sokan a kezükbe vették a könyvet is. Tehát én azt gondolom, hogy a könyv a film sikerességének köszönhetően is tudott berobbanni világszerte. És ahogyan itt említed, a kutyusos mesét is, hogy igazándiból egy klassz mese, vagy ami megfogja a gyerekeket, felkeltheti az érdeklődésüket a könyv iránt, aztán később az olvasás iránt. Azt hiszem, hogy ez megfigyelhető, vagy ezzel egy kicsit úgy, ez a mézes madzag.
Igen.
Én azt gondolom. Viszont, hogyha a klasszik mesékre gondolunk, akkor ezek nem ezek azok a mesék, amiket mondjuk a Disneyből ilyen könyvé alakítottak át, amiből amúgy nagyon sokat látok most is a könyvesboltokban. És én örülök is ennek, mert amúgy nagyon szép a képi világa ezeknek a mesekönyveknek, és hát ugye mi tudjuk, hogy mi az eleje, mi a vége, hiszen a mese ott van, már ismerjük a videós verziójából, de hát a gyerekeknek szerintem ez meghozhatja a kedvét az olvasáshoz. Viszont vannak a klasszikus mesekönyvek. Ezek is népszerűek voltak, amikor a lányaid megszülettek? Gondoltál rá, hogy akkor előveszem, mennyire voltál tudatos ebben, hogy akkor újakat és régieket is, hiszen az ember ahhoz nyúl, amit maga is ismer.
Igen, nagyon érdekes volt, hogy a klasszikusnak mondható mesék, mint például a, mondok egyet, a Gyufváros kislány, így felnőttként újraolvasva egy kissé traumatikus élményt okozott, amitől megmondom őszintén, nem szívesen nyúltam ahhoz a meséhez például, de van itt nálam egy másik könyv, ami a 7-szer szép nevet viseli, és itt kifejezetten egy válogatás szerepel benne a világ legszebb meséiből, ez az alcíme. Tényleg a klasszikus meséket vonultatja föl, és azt gondolom, hogy nagyon sok tanulást ad a gyerekeknek az, hogyha végighallgatják ezeket a történeteket. Nagyon szép illusztrációkkal van egyébként megszerkesztve ez a könyv, és szerintem az nagyon fontos még ebben az ő életkorukban, tehát itt ilyen 5-7 éves korú gyerekekről beszélünk, hogy a képi világ még ragadja őket ott. A csak szöveg az még nekik nagyon komor, tömör, sivár. Nem is érdekli őket, nagyon gyorsan elfelejtik, hogy oda kellene figyelni, és akkor elkezdenek másfelé koncentrálni.
Ez még kicsit általános iskola alsóban is így van.
Igen.
Ugye, neked már iskolás gyerkőc az egyik, úgyhogy még azért náluk is megfigyelhető, hogy nagyon örülnek a képeknek, ami egy kicsit úgy fellélegzést hozza a sok szöveg között.
Igen, bár szerintem ezt már maga a digitális világ is hozza magával, hogy nyilván ők egy felgyorsultabb képi világhoz is hozzá vannak szokva. Hiába próbálja az ember visszaszorítani ezt, én azt látom, hogy mivel ők mesét is néznek a televízióban, látják a képeket, ezért nekik szükségük van arra, hogy lássák a képeket is. Tehát, hogy valamilyen színvilág, valamilyen motívum ott legyen a könyvben, de hát ez nyilván szebbé is teszi, meg élvezetesebbé is teszi magát a mesekönyvet. Úgyhogy mi ezt nagyon sokszor vesszük elő, ezt a 7-szer szépet, mert nagyon-nagyon szép, nagyon esztétikusan kivitelezett könyv, és nagyon szép meséket válogattak ebbe.
Milyen meséket válogattak ide? Mikre gondoljunk? Akár mint a Hamupipőke, vagy a Csipke Rózsika, vagy inkább más stílusú, mert ezekben a válogatásokban is vannak különbözőek, amik inkább népmese, inkább a klasszik, ilyen Andersen féle, Grimm akár.
Igen, itt Andersennek vannak főként művei, a Borsó szem király kisasszony, a Rút kiskacsa, a Hüvelyk Panni, a Gólya kalifa története, ez már ugye Wilhelm Hauffnak a műve, de azt gondolom, hogy ezek azok a mesék, amik amellett, hogy végig viszik a történeten a gyereket, mindig van valami tanulsága, és ők megértik. Az egyik műsoromban volt szó arról, hogy el kell magyarázni a meséket, mert hogy azért ezeknek van nyilván egy mélyebb tartalma, de a meséket azt mondták ezek a szakemberek, hogy nem is szükséges magyarázni. Tehát a mese az önmagában, a gyerek annyit ért meg belőle, amennyit ő fel tud fogni. És nyilván minél idősebb korában is olvassuk ezeket a történeteket, vagy vannak ugye kedvenc mesék, amit anya ma is azt olvasd el, akár minden nap mást jelenthet a gyereknek, úgyhogy nem kell félni attól, hogy ugyanazt a mesét mondjuk nekünk már lehet, hogy nem olyan élvezetes, de ugyanazt a mesét vesszük elő esténként.
Kedves hallgatóink, gyermeknapi adásunkban folytatjuk olvasmányajánlónkat Beresz Renáta kolléganőmmel. Sokszor beszélgettünk itt a műsorban már olyan mesékről, történetekről, vagy akár gyermekkönyvírókról, Urbán Mártival, a Főegyház megyei levéltár munkatársával, akik vagy amely könyvek főleg a tinédzser korosztálynak szólnak. Nagyon népszerű művek, például a Szabó Magda, Fekete István művei mind a mai napig. Vannak-e olyan mesék, amikről te úgy gondolod, hogy ilyen kortalanok, tehát hogy ott volt a te gyermekkorodban is, szívesen emlékszel vissza rá, és most észrevetted a gyermekeid szemében is, hogy felcsillan a szemük, hogyha esetleg ezt a mesét hallják, vagy akár ezek, amiket most említettél, Andersen művei.
Nekem személyes kedvenceim a magyar népmesék, nagyon sokáig még a telefonom is erre a csengő hangra, a főcímdalra csengett, és én azt láttam, hogy lehet, hogy egyébként azzal, hogy látták, hogy én kedvelem ezt, vagy többször vettük elő, náluk is egy különleges szerepet tölt be az életükben szerintem. A másik fele pedig az, hogy itt is megjelent a képi világ, hiszen mesében is láthatjuk a magyar népmeséket is. Én attól tartottam, hogy nem biztos, hogy őket annyira le fogja kötni, de annyira magával ragadja a magyar népmeséknek a ritmusa, a hulláma, az, hogy mennyire népi, mennyire egyszerűen próbál tanítani, hogy én azt látom a gyerekeimen, hogy igenis kell és van szerepe, helye a magyar népmeséknek, a mai kor gyerekének is.
Milyen érdekes, mert hogyha belegondolunk, akkor most mi a mai szemmel nézve olyan lassabbnak érezzük, mint a magyártott meséket, és mégis magával tudja ragadni a gyerekeket. Az egyik barátnőmnek a kisfia is nagyon szereti, és igazániból úgy megvolt köztük egy ilyen megállapodás, vagy egy ilyen ritmusosság, hogy ugye pici gyerekkora óta, akkor egy népmese. És akkor annyi volt a képernyőidő, mert azt annyinak ítélte meg, hogy talán egy napra elegendő. Ezt itt mondom ugye a kicsi gyermekkorban, amikor már azért az óvodában a társak is mondják, hogy mit néztem, mit láttam, melyik mese a kedvencem. Tehát ahogy te is mondod, hogy valahogy ezt így nem lehet teljesen kizárni úgy az életükből, mert akkor a közösségi élményekből maradnak ki, amikor bent vannak akár az intézményi keretek között. Most vegyük azt, hogy bölcsőde, óvoda vagy iskola. Viszont eszembe jutott egy olyan dolog is, hogyha valamelyik szülő mondjuk nem ér rá, nem alakult ki neki is az olvasáshoz esetleg olyan kapcsolata, vagy egyszerűen az első években ez kimaradt a szülés utáni pillanatokból, azt, hogy egyáltalán összerakni egy logisztikát, egy napi rendet. El lehet-e kezdeni később, hogy jó, akkor nekünk nem volt egy rutinunk, hogy mondjuk a pici babakkora óta minden este olvassuk a mesét, de esetleg akkor az óvodában vagy az iskolában bevezetjük ezt. Tehát, hogy említetted, hogy azért ez a szövegértéshez hozzájárul, a fejlődéshez, de vissza lehet hozni esetleg azokat az időket, amikor nem tudtak a szülők minden nap olvasni. Érdemes elkezdeni ezt később is, vagy már olyankor a gyerek kezébe érdemes inkább adni? Erről mit gondolsz?
Én azt gondolom, hogy ez a felgyorsult világ, ahogy ezt annyiszor emlegetjük, ez azt is hozza magával, hogy egy folyamatos bűntudatkeltés, gerjesztés van a szülőkben, hogy jaj, mit tettem akkor, hogyha nem tettem meg azt, amit kellett volna.
Mit kellett volna még megcsinálni.
Igen. Tehát, hogy folyamatosan azt érzi a szülő, legalábbis én a saját példámból tudok kiindulni, hogy mindig van valamilyen információ, ami miatt az ember rosszul érezheti magát. Hogy mert a gyerekem mondjuk a képernyőidő és mesét is néz. Emellett ugye mesét is olvasok neki. Tehát valahol megpróbálja az ember megtalálni ezt az egyensúlyt, de mindig átbillen oda, hogy mégsem tettem meg eleget. Én azt gondolom, hogy nálunk is volt egy időszak, amikor különböző dolgok miatt, akár mert az iskola kezdés nehéz volt, akár nekem munka miatt, mert mondjuk fáradtak vagyunk, vagy bármi másokból, kimaradtak időszakok, amikor nem jutott idő a mesére. Őszintén szívemre teszem a kezem, nem is volt kedvem hozzá. De azt látom, hogy a mesék annyira kortalanul tudják magával ragadni az embereket, a gyerekeket, tényleg nem csak a gyerekeket, hanem a történetek szerintem felnőttként is nagyon élvezetesek tudnak lenni, és nagyon jó azt látni, hogy bármennyi idő telik el, vagy bármelyik napszakban kezdek el mesét olvasni a gyerekeknek, előfordul, hogy nem esti mesét olvasok, hanem délután összebújunk, és akkor van egy délutáni mese. És teljesen mindegy, hogy mikor kezdjük el, ők odabújnak, és koncentrálnak, és őket ez a világ magával ragadja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem tudunk ezzel rossz időt választani, hogy melyik életkorban kezdjük el, vagy folytatjuk. Bármikor jó, csak legyen ott a mese, meg az együtt töltött idő.
Beszélgetésünk vége felé még egy picit így kitekintve a jövőre kérdeznélek, hogy most lassan te a saját lányaid életkorából fakadóan is átléptek majd egy másik szintre, tehát a rövidebb meséktől, a mesés meséktől, a népmeséktől, ezektől a klasszik meséktől átléptek majd akár a kötelező olvasmányok irányába is, amelyek már inkább történetek. Tehát gondolok itt mondjuk a Pál utcai fiúkra, a Kincskereső kisködmönre, a Vukra, a Két Lottira, Egri csillagok, és így tovább. Hogy ezekről mi a véleményed, hogy mennyire fontos ezt mondjuk újra gondolni, újra vizsgálni, hiszen olyan sokszor éri hát kritika a kötelező olvasmányokat, vagy egyáltalán, hogy így hívjuk-e, hogy kötelező olvasmány, hogy mondjuk mennyire traumatizálják a gyerekeket, hiszen akár egy Kincskereső kisködmön, akár egy Pál utcai fiúk, aztán később Nyilas Misi pakkot kapott, tehát hogy ezekben mind ott van az akkori kornak a tragédiája, a nyomora, ugye a gyermekek halálozás, stb., hogy erről mit gondolsz, hiszen hamarosan majd benneteket is érint, amikor harmadik, negyedik, ötödik osztályban már megjelennek a kötelező olvasmányok, hogy te hogy látod, hogy mennyire készültek most erre föl a lányok?
Ezen már gondolkodtam korábban is, hogy vajon a kötelező olvasmányok ténylegesen rossz hatással vannak, traumatizálnák a fiatalokat, de visszagondolok a Pál utcai fiúkra, ami egy kifejezetten szomorú történet, nem happy end-el végződik, és emlékszem rá, hogy amikor nekünk kellett olvasni, akkor mélyen megérintett az, hogy Nemecsek meghalt. De azt gondolom, hogy ezeknek az olvasmányoknak az a része, amit az előbb említettem, hogy az a gyermek csak annyit tud felfogni az egészből, ameddig tart az ő világa. Többet nem. Tehát felnőttként egész mást olvasunk ki a történetből, vagy jóval többet, de nekem sem volt annyira nehéz olvasmány, annyira fájdalmas olvasmány, viszont megértettem a veszteséget. És azt gondolom, ez olyan, mint a matematika, hogy azt mondják, hogy nincs szükségünk bizonyos algoritmusok, vagy bizonyos számításokra, amiket meg kell tanulnunk a matematikában, annak nem az a célja. Hanem az a célja, hogy bizonyos agyi összeköttetések, kapcsolatok kialakuljanak, és ennél fejlettebb, jobban fejlesztjük az agyi funkciókat. Tehát itt is valahol az a lényege ezeknek a kötelező olvasmányoknak, hogy igenis szembe kell nézni a valósággal, vagy az akkori történetekkel, akár a veszteséggel, különböző élethelyzetekkel. Tehát én nem gondolom, hogy ne építeni ez a gyerekeket, és szerintem igenis nagy szükség van a klasszikusokra, és kell, hogy szerepe legyen a fiatalok életében.
Igen, és én azt gondolom, hogy akár az unokaöcsém életében is egy kicsit így szomorúan láttam, hogy ami nekünk még, neked Reni, vagy akár nekem, kötelező olvasmány volt teljes könyvként, az nekik már csak egy-két fejezet, vagy mondjuk egy abból kiemelt részlet. Például mondjuk a Kincskereső kisködmön nem volt kötelező, de a könyvben lévő Körte Muzsika rész, azt olvasták. Na most azért felmerül a kérdés, hogy vajon mit értett abból, hogyha nem tudja a történet elejét, végét, nem tudom. Lehet, hogy valóban egy szövegértési feladatnak viszont jó, valamennyire megismeri az alapműveltségéhez hozzátartozik, de lehet, hogy mi talán szerencsésebbek voltunk, hogy ismertük a történet elejét is, végét is, és ott volt, hogy akkor elolvastam egy könyvet. Tehát, hogy én már azzal is gazdagabb voltam gyerekként, hogy én tisztában vagyok azzal, hogy nekem van olyan képességem, hogy végig tudok olvasni egy könyvet. Hogy talán ezt érdemes szerintem azért már alsó osztályban is bevetni.
Igen, egy dolog az iskola, egy dolog az intézményi keret, de nagyon fontos, és itt a műsor vége felé azt gondolom, hogy ki kell emelni azt, hogy nagyon fontos a mintaátadás, hogy a gyerek lássa azt is, hogy nem csak a telefont nyomkodjuk, vagy a gép előtt ülünk, vagy a tévét nézzük, hanem lássa azt, hogy van egy olyan idő az életünkben, és szorítsunk erre időt, hogy megfogjuk a könyvet, és olvasunk. És bizony, ugye, hogy hogyan tudunk olvasó gyereket nevelni, úgy, hogy látja, hogy olvasunk. És a másik nagyon fontos, hogy nagyon szép kiadványok vannak, nagyon húzós áron vannak kiadványok, és nagyon sok könyvet szeretne az ember otthon tartani, de én azt látom, hogy ezt egyre ritkábban, vagy kevésbé tudja megtenni az ember. Úgyhogy egy másik nagyon jó közös program az az, hogyha ha elmegyünk együtt könyvtárba, és akár már egészen kicsi gyerekekkel is el lehet menni. Nagyon élvezik azt a rengeteg könyvet, a sok színt, nagyon hívogató, csalogató, ha akár itt az Egri Bródi Sándor könyvtárra gondolok. Az a terem, ahova ők megérkeznek, az mindenképpen a gyerekek szemét fogja magával ragadni, hogy ők ott akarnak lenni, és kíváncsiak, felfedezik, és ők maguk választják ki a könyveket, hogy anya, ezt szeretném, hogyha hazavinnénk. És megértik, hogy a könyvet hazavisszük, elolvassuk, és aztán visszavisszük. És azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy olvasó gyermekeket neveljünk.
Hoztál még most a hallgatóinknak pár könyvet így az adás legvégén, esetleg ebből mutasd be még párat, hogy te, mint édesanyja, miket ajánlanál a hallgatóknak?
Számomra nagyon fontosak a versek, és Vörös Sándor is egy különleges szerepet tölt be. Ha a világ Rigó lenne című összeállítását hoztam el, hát igen, ez még egy 39 forintos kiadvány volt. Itt nagyon sok mondókaként felhasználható vers van, illusztrálva egyébként, nyilván a maga régi módján, de hogy ezeket ritmikusan nagyon szeretik a gyerekek, és egyébként ez is nagyon fontos, hogy a mesék mellett a versek, a mondókák is jelen legyenek a gyerekek életében, úgyhogy ez nekünk ez egyik kedvencünk még. És hát kiemelném Berg Juditnak a műveit. Berg Judit nagyon egyszerű, frappáns meséket ír, azt gondolom. Nagyon jók az illusztrációk, de valahogy behozza a mai korunk sajátosságait, és ezek nagyon lekötik a gyerekeket, úgyhogy a Cipelő cicák kifejezetten nagy kedvencünk, és Panka és Csiribi történetei, úgyhogy ebből több változat is van nekünk otthon, és nagyon élvezik a lányok, úgyhogy ezeket is nagy szívvel ajánlom.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és azt gondolom, hogy ne csak így gyermeknapkor bátorodjunk meg, hogy lépjünk be a könyvtárba, ha már régen is voltunk, de vegyük a bátorságot, és menjünk el a gyerekekkel, vagy vigyünk a gyermekismerőseinknek akár onnan könyvet, támogassuk a könyv kölcsönzést, illetve hát a könyvvásárlást is. Én azt gondolom, hogy ez soha nem egy kidobott pénz, hiszen fejlődünk tőle, a közös élmények is gazdagodnak. Köszönöm szépen a gondolataidat.
Én is köszönöm, hogy eljöhettem.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban gyermeknap alkalmából vendégem volt Berecz Renáta kolléganőm, két gyermekes édesanya, akivel a közös családi olvasás jótékony hatásairól, valamint népszerű gyermekkönyvekről beszélgettünk. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes már megint Mazsola című meséjének hetedik részét. Felolvassa Fűr Anikó.
Kukorica kedvelő kupája. A szép idő mindenkinek hozott valami örömöt. Varjú bácsinak könnyű, kellemes röpködéseket ellenszél nélkül, Manócskának tömérdek virágot a ház körül, Mazsolának pedig labdarúgó mérkőzéseket. Mazsola kedvenc csapata a Mangalica Sportklub, röviden MSC volt. Mint hogy Menyús a Bunda Sportklubért lelkesedett, gyakran került sor kettejük között heves szóváltásokra. Mikor azonban a Mangalica SC hosszas és sikeres mérkőzés sorozat eredményeképpen bekerült a Kukorica kedvelő kupájának negyed döntőjébe, Menyús félretette a haragot és szívvel, lélekkel kívánta a Mangalicák győzelmét. A negyed döntőben a Mangalicák egy igen erős külföldi klubcsapattal, a Bergsír SC-vel kerültek össze. Sajnos a mérkőzést a televízió Mazsola nagy felháborodására nem közvetítette. Ezt Manócska is szívből sajnálta. Televíziós közvetítés esetén ugyanis Mazsola ment volna át Menyusékhoz tévét nézni, így viszont Menyus jött át, hogy Mazsolával együtt hallgassa a rádión közvetített meccset. Valahányszor Mazsola és Menyus meccset hallgattak, az erős medvebarlanghoz szokott Menyus olyan dobogást vitt véghez a kis tökházban, hogy Manócskának egy nyugodt perce sem volt. Varjú bácsi éppen akkor suhant el a tökház felett, mikor a mangalicák berúgták a Bergsír SC kapujába az első gólt. A következő pillanatban olyan ordítás rázta meg a tökházat, mintha a nevezetes labdarúgó mérkőzés annak falai között folyt volna. Varjú bácsi le is ereszkedett az ablakhoz, hogy megnézze, hány torokból tört elő ez a falrengető üdvrivalgás. Persze, odabent csak Mazsola és Menyus tombolt örömében.
Szegény Manó barátom, gondolt az öreg varjú részvéttel. Nem csodálom, ha félti a bútorait. Megyek és beszélgetek vele egy kicsit.
Manócskát a kertben találta, meg a virágok között. Tudod, mi jutott eszembe, varjukoma? Nézett föl Manócska vidáman. Az, hogy egészen kicsi manókoromban én is egy virágban laktam. Ha jól emlékszem, trombita virág volt, sejem szirmú, halvány piros. Ebben a pillanatban kivágódott az ablak, és Mazsola hajolt ki rajta diadalmas képpel.
2-0 javunkra! Laposra verjük a Bergsírieket!
Mazsola csak lesgul volt, nem adta meg a bíró,
hallatszott a szoba mélyéről Menyus öblös hangja. Mazsola eltűnt az ablakból, és Manócska folytathatta visszaemlékezéseit a trombita virág kelyhéről. Éppen el akarta mondani, hogy akkor még ő is a levegőben közlekedett, mert volt szárnya. Mielőtt azonban erre sor kerülhetett volna, véget ért az első félidő, és Mazsola kirohant a tökházból.
Manócska, Manócska,
liegte boldogan.
Milyen a kukorisza kedvelő kupája?
De Mazsola,
csitította Menyus, aki szintén kibalagott egy kis friss levegőt szívni.
Ez még csak az első félidő volt.
Na is!
Fordult feléje Mazsola harciasan.
Talán azok a langan hústisztók a szünetben megtanulnak futballozni.
Jobb az erőnlétük, mint a mangalicáké,
dörmögött Menyus. Mazsola erre csak legyintett. Számtalan vitája volt már Menyussal a mangalicák erőnléte miatt. Menyus szerint a mangalicák fáradékonyak, hamar kifulladnak, a második félidőben többnyire már csak vánszorgásra futja az erejükből. Mazsola viszont azzal szokott érvelni, hogy a mangalicák bámulatos taktikai érzékkel rendelkeznek, kitűnően át tudják tekinteni a helyzetet, ezért nem is szoktak bolond módra össze-vissza nyargalászni a pályán. Most mindezt nem ért rá Mazsola elmondani, mert Manócskát kérlelte.
Manócska, gyere te is a meccset hallgatni! Gyertek Varjú bácsival együtt, olyan izgalmas!
Mi most beszélgetünk, hárított el Manócska szeliden a hívást.
De gyere, Manócska, igazán, gyere, mert győzni fogunk!
Hagyjál bennünket, Mazsola, kérlelte a Manó. Olyan jól beszélgetünk most Varjú bácsival. Mazsola értetlenül merett Manócskára. Miért éppen most beszélgetnek, mikor beszélgetni mindig lehet? Olyan közönséges, semmit nem érő napokon is, mikor nincs nemzetközi mérkőzés.
Tessék, bejönni meccset hallgatni!
Fordult egy pillanatnyi töprengés után Varjú bácsihoz, aki legnagyobb meglepetésére azt mondta.
Tiszteljük egymás hangulatait, gyermekem.
Tessék?
Kérdezte Mazsola, de Menyus gyorsan kézen fogta és bevonszolta a tökházba.
Hagyd őket, brummogta halkan. Látod, hogy nincs kedvük meccset hallgatni.
De Menyus, hát hogy lehet az?
Kérdezte Mazsola.
Meccset hallgatni ne legyen valakinek kedve?
Nem lehet mindig mindenkinek mindenhez kedve,
szögezte le Menyus.
Azért mondta Varjú bácsi, hogy tiszteljük egymás hangulatait.
Mazsola éppen meg akarta kérdezni, mi az a hangulat, de elkezdődött a második félidő, és ettől a perctől fogva Mazsolát már csak az érdekelte ezen az egész kerek világon, hogy hány góllal jut be kedvenc csapata a kupa döntőbe. Míg az izgalmas küzdelem folyt, Manócska és Varjú bácsi a kertben sétálgattak a virágok között. Varjú bácsi libbenve járt, kis öreges szökkenésekkel, s ha egy-egy ehető rovart pillantott meg valamelyik virág szirmán, gyorsan utána kapott. Közben megjegyezte.
Szépnek szép az olyan viráglakás, de nem hiszem, hogy valami tartós lenne.
Ősszel elhervad, az igaz, hagyta helyben Manócska. De kis Manó koromban nem szoktam az őszre, a hervadásra gondolni. Örültem a szép időnek, a sok virágnak, virágok kelyhében az édes méznek.
A mézről jut eszembe,
mondta Varjú bácsi, és felröppent a faágra egy fürkészdarázs után,
hogy sárga csőrű fióka koromban volt egy pajtásom, egy csóka, az mindig mézet lopott a vadméhektől.
Jaj, a vadméhek egyszer nagyon megkergettek engem, nevetett föl Manócska. Szerencsé, hogy akkor még volt szárnyam.
És azután mi lett a szárnyaddal?
Érdeklődött Varjú bácsi. Egy nagy nyári záporban elázott, összeugrott, tönkrement. Erről megint eszébe jutott Varjú bácsinak egy régi emlék.
Ha, én is megáztam egyszer egy nyáron úgy, hogy órákig nem tudtam repülni, mert a tollazatom teleszívta magát vízzel.
Egyik emlék a másik után rajzott elő. Varjú bácsi úgy érezte, hogy még sokáig szívesen fog visszagondolni erre a kellemes nyáresti beszélgetésre. Ezt meg is mondta Manócskának, majd érzékenyen elbúcsúzott. Manócska egy darabig nézte, hogyan tűnik el öreg barátja az alkonyatban. Azután indult elrakni a kerti szerszámokat. Akkor vette csak észre, milyen nagy csend van. Bement a tökházba. Mazsola ott ült a szalmaágyon, egyedül. Mi az, már befejeződött a meccs? Érdeklődött Manócska.
Be.
Felelte Mazsola olyan síri hangon, hogy Manócska percekig nem merte megkérdezni az eredményt. Mikor végre megkérdezte, Mazsola közölte vele, hogy égbe kiáltó igazságtalanságok miatt a mangalicák kiestek a kupából, mert elvesztették a mérkőzést. Az eredmény 5-2 a Bergsír SC javára. Manócska megrendülve hallgatta. Együtt érzett Mazsolával. A vacsoránál nekiadta a legjobb falatokat, s nem zaklatta azzal sem, hogy segítsen neki a mosogatásnál. Elkövetkezett azonban a lefekvés ideje. Manócska vizet melegített, és hívta Mazsolát fürdeni.
Nincs kedvem,
dünnyögött Mazsola. Mi az, hogy nincs kedved?
Nincs kedvem fürdeni.
Sajnálom, mondta Manócska, ha van kedved, ha nincs kedved, fürdeni kell. És Mazsola már is bent találta magát a meleg vízben.
Ujjjj!
Visított, mint akit nyúznak.
Milyen vagy, Manócska, igazán milyen vagy? Ugye neked sem volt kedved a meccset hallgatni, és Varjú bácsi mondta is, hogy tiszteljük egymás micsodáját is.
Hangulatait, segítette ki Manócska.
Igen, hangulatait,
mondta Mazsola, a szappanos vizet köpködve.
Te nem tiszteled az én hangulatomat, Manócska, te nem tiszteled, miért nem tiszteled?
Manócska szépen kiemelte Mazsolát a vízből, beburkolta a fürdőlepedőbe, azután a következő meglepő kijelentést tette. Mert ez a te hangulatod egyszerű lustaság. Mazsola rámerett.
Honnan tudod, Manócska?
Nagyon egyszerű, magyarázta a Manó. Ha valami szórakozáshoz, teszem azt meccshallgatáshoz, vagy cukrászdába menéshez nincs valakinek kedve, akkor beszélhetünk hangulatról. De a fürdés, tisztálkodás az nem hangulat kérdése, Mazsola. Azt el kell végezni, mert kötelesség. Mazsola tisztán, szárazra dörgölve ágyba bújt, és egy idő múlva megkérdezte.
Honnan tudjam én mindig, hogy mikor, hogy is hívják, hogy mikor, szóval tudod.
Hogy mikor hangulat és mikor lustaság? Bólogatott Manócska. Ó, e tekintetben nyugodtan rám bízhatod magadat, majd én mindig szólok. Most például mihez volna kedved?
Jól kupán vágni a mangalicákat, amiért elvesztették a negyed döntőt,
mondta Mazsola komoran. Manócska megnyugtatta. Látod, ez hangulat. Mazsola megnyugodott.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, már megint Mazsola című meséjének 7. részével kívántunk nektek jó éjszakát, melyet Fűr Anikó olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Szentlélekről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Az a lélek, amelyik élő kapcsolatban van az Istennel, az meghallja ezt a szelíd hangot. A Szentlélek ismeri a terveinket, ismeri a szándékainkat, és hogyha azok Istenre irányulnak, akkor megtapasztalja az a lélek, hogy az útján, amin vezeti a Szentlélek, olyan lelkekkel találkozik, akiket az Isten magához közelebb akar vezetni általunk. És küldi ezeket a lelkeket, vagy minket küld hozzájuk. De ha nem az Isten dolgában járunk, hanem csak a magunk pecsenyéjét sütögetjük, akkor a jó Istennek nem tudunk olyan eszközei lenni, hogy lelkeket vezessünk hozzá. Kell egyfajta irányultság, kell egy missziós vágy, egy missziós tűz a szívünkben, hogy lelkeket mentsünk, és lelkeket vezessünk az Istenhez, és megismertessük velük a mennyei Atya minden emberi értelmet felülmúló szeretetét, hogy közöljük az emberekkel, és közvetítsük Isten irgalmas szeretetét. Ebben kell járnunk mindannyiunknak, hogy eljussunk és másokat is elvezessünk az örök üdvösségre. Hadd idézzek most betlehemi Szent Míriamtól egy újabb gondolatsort. Szent Míriam mondja, Jézussal imádkoztam a pusztában, midőn belefogtam az imába, láttam, hogy a föld kopár, a fák kókadoznak, nincs semmi levelük, sem viráguk, sem gyümölcsük, de mihelyt megjelent Jézus, zöldbe öltöztek, tele lettek levéllel, virággal és terméssel. Az állatok is felismerték Istenüket. A madarak dalolni kezdtek, mert látták, hogy Jézus gyászol, és föl akarták vidítani. Az egész teremtés azon volt, hogy földerítse. Minden teremtmény örömöt akart szerezni neki. Egyedül a kövek maradtak érzéketlenek. Hiába volt fény, meleg, harmat és eső, semmit sem használt. Jézus ránézett a kövekre, és ezt mondta, bűnösök, íme a ti képetek. Elküldöm nektek kegyelmem vizét, és ti nem éltek vele, akárcsak a kövek. A Jézushoz hűséges lelkek így szóltak, Urunk, add meg nekünk az imádság lelkét, hogy lelkeket szerezhessünk, akik neked szolgálnak, mint a föld, amely téged szolgál a pusztában. Urunk, mezítelenek vagyunk, öltöztes minket szeretetedbe. Őrizd meg bennünket jelenléteddel, hogy állandóan a te dicsőségedet zengjük, és ezzel megörvendeztessük szívedet. Add, hogy virágot hozzunk, és gyümölcsöt teremjünk az egyháznak. Betlehemi Szent Míriam se tudta volna ezeket a szép szavakat így megfogalmazni, hanem a Szentlélek vezeti, és nem a Szentlélek sugallja neki. És tulajdonképpen rajta keresztül most hozzánk a Szentlélek szólt. A Szentléleknek vannak ajándékai, ismerjük a hét ajándékát, és vannak gyümölcsei, amit Pál apostol Galatákhoz írt levelében olvashatunk, méghozzá az 5. fejezet 19. versétől olvasom most, belevéve ebbe az idézetbe a testcselekedeteit is. Tehát így hangzik az idézet, a testcselekedetei nyilvánvalók. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem, akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse viszont Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket, szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve, hiú dicsőség után. Eddig az idézet. Tehát hallhattuk a test cselekedeteit, amiket, ha valaki elkövet, és abból nem akar megjavulni, azokra azt mondja Pál apostol, hogy nem öröklik Isten országát. És mielőtt a Szentlélek gyümölcseit nézzük meg, hogy idézzem Sziéné Szent Katalinnak a könyvéből, ahol az Úr mondja a következőket. Amikor a lélek a halálos bűn vétkében volt és elhagyott engem, én bűne miatt megvontam tőle a kegyelmet, mert bezárta a vágy kapuját. Így a kegyelem napja elment tőle, nem a nap hibájából, hanem a teremtmény hibájából, aki bezárta a vágy kapuját. Amikor azonban megismeri önmagát és a maga sötétségét, kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot. Eddig az idézet. Tehát azt mondja az Úr, hogy aki a halálos bűn vétkében van, attól megvonja a kegyelmet, azért, mert az illető bezárta a vágy kapuját, tehát nem vágyott a kegyelemre, nem vágyott a Szent Lélekre. Megszűnt ez a vágy benne. És ez nem az Isten hibája, hanem a teremtmény hibája, aki bezárta a vágy kapuját az Isten felé, és kinyitotta a kapukat a bűn felé. De azt mondja, ha megismeri önmagát és a saját maga sötétségét, és kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot, újra megérkezik a kegyelem. Nem lehet két úrnak szolgálni, a bűnnel radikális módon szakítani kell, és teljes egzisztenciámmal Isten felé fordulni, és teljesen önmagamat neki ajándékozni. És akkor elkezdenek beérni a Szentlélek gyümölcsei. Nagyon találó szó ez a gyümölcs, mert a gyümölcs az szép lassan érik meg, és a fa érleli meg. És ezeket a gyümölcsöket bennünk a Szentlélek érleli meg. És a Szentlélek teszi ízletessé, zamatossá, nem pedig mi. Mert sokszor úgy gondoljuk, hogy ezeket a gyümölcsöket nekünk kell megteremni, és nekünk kell beérlelni. Természetesen megvan a magunk része is ebben, de alapvetően ezt a Szentlélek műveli bennünk. Ha elkezdünk Isten akarata szerint élni, és elkezdjük az Istent szeretni úgy, ahogy azt Jézus nekünk megmondta, az szeret engem, aki ismeri és megtartja parancsaimat. Tehát valóságos és helyes szeretettel elkezdjük szeretni az Istent, és elfordulni a bűntől. Biztosak lehetünk abban, hogy ezek a gyümölcsök érnek, és be is érnek az életünkben. Ismétlem, gyümölcsöket újra felsorolom. Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ki ne vágyna ezekre a gyümölcsökre? Mindannyian ezt szeretnénk, hogy több szeretet legyen bennünk, öröm, békesség, kedvesség. Milyen jó egy kedves emberrel találkozni. Milyen jó egy ilyen embert ismerni, akikben ezek a gyümölcsök megvannak, és folyamatosan érnek. Időnként hallok ilyen gondolatokat, hogy hát én ilyen vagyok, ilyennek fogadjon el mindenki, én úgysem tudok megváltozni, így szeressenek az emberek. Én kimondom az igazságot, ha tetszik, ha nem, és ehhez hasonló megfogalmazásokat hallhatunk. Aki úgy gondolkodik, hogy ő nem tud megváltozni, és nem is akar, azzal a Szentléleknek sok gondja akad. Engedjük meg, hogy a Szentlélek formáljon minket, és ezeket a gyümölcsöket megérlelje bennünk. Működjünk együtt a Szentlélekkel, működjünk együtt a kegyelemmel. Ő önmagát akarja nekünk adni. és önmagával együtt a Szent Háromságot. Vágyakozzunk úgy a Szent Lélekre, mint ahogy egy gyermek várakozik az édesapjára, aki nem sokára hazajön, vagy a távolban van, azzal az őszinte vágyjal, azzal az őszinte szeretettel, azzal a nyitottsággal. Jézus mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Tanuljunk meg újra vágyakozni az Istenre, vágyakozni a mennyországra, vágyakozni arra, hogy jobbá váljak, de ne türelmetlenül, hanem hagyjuk, hogy a Szentlélek megérlelje bennünk ezeket a gyümölcsöket. Amikor megkereszteltek minket, akkor megkaptuk a Szent Lelket a keresztség által, a bérmálkozásban a Szentlélek teljességét, és a keresztény nagykorúságra jutottunk el, és a tanúságtévő élethez is megkaptuk az erőt, és a Szentlélek bennünk van, de hallottam Katona István atyától, nem a püspök úrtól, hanem a budapesti Katona István atyától egyszer egy jó hasonlatot. Azt mondta, hogy úgy képzeljük el a lelkünket, mint a fekete kávé, amiben benne van a cukor. És hogyha a cukor ott van a kávé alján, akkor megkóstoljuk a kávét, és keserű. De ha felkavarjuk a kávéban a cukrot, akkor ugyanaz a kávé már édes lesz. Így van ez talán egy kicsit, hát minden hasonlat sántít, de így van ez a mi lelkünkben lakó Szentlélekkel is, hogy föl kell, hogy kavarodjon ez a lélek, és édessé tegye a lelkünket és az életünket. Híresemény lehet az életünkben például a Szentlélek szeminárium, amit most itt Tarna Leleszen tartunk, már az 5. héten járunk, körülbelül 35-en végzik a 4 faluból, és különböző atyákat hívunk meg, és nővéreket, hogy minden héten az előadást tartsák meg. Szépen haladunk a könyv alapján, és már most tapasztaljuk a hihetetlen csodákat, és a léleknek ezt a felkavaró, szeretetteljes jelenlétét. Már az első alkalom után odajött hozzám egy kedves hívem, és azt mondja, hogy na hát már most megtapasztaltam, hogy a cukor felkavarodott a kávéban. Azt mondja, olyan édességet éltem át, amit nem tudok megmagyarázni magamban. Hát a Szentlélek működik, nem csak a Szentlélek szeminárium által, hanem szüntelenül közölni akarja önmagát, elsősorban a szentségeken keresztül az egyházban, csak nekünk kell befogadóvá válnunk, és megtanulni újra és újra a befogadásnak a művészetét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a Szentlélekről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.